élmélyes csélek találkozó 2018. június 15-e, 6. elem, 45. rész. Egy közömbös Isten tisztelete.
Igen? Mehet? 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 Jó, mindenhonnan megkaptam az engedélyt Sanyitól, Rafitól, Ati. Checklista megvolt, köszönjük. És továbbra is csak nagyon, nagyon hálásak vagyunk értetek, Attila és Rafi, hogy rögzítitek az eredményes élet találkozó üzeneteit, mert ahogy Sanyi mondaná, itt maradnának a falak között ezek a gondolatok, amikről reméljük, hogy Isten gondolatai nem a miénk. És hát nagy szeretettel köszöntünk benneteket, valamennyiünket, akik itt vagyunk a helyszínen, és benneteket is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen is túl. És ha minden igaz, akkor van egy üzenetünk, azért, mert van Bibliánk, és mit szólnátok, ha előtte imádkoznánk egyet, az mindig olyan jó szokott lenni. Drága mennyei atyánk, rázd le rólunk a fáradtságot, elménkről, testünkről, olyan sok minden fáraszt bennünket egész nap, olyan sok minden követeli a figyelmünket, az összpontosításunkat. Adj bölcsességet, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mire kell leginkább összpontosítanunk. Csöndesítsd le a szívünket, és kérlek, hogy szólj hozzánk személyesen. Érints meg az életünket. Erre számítunk hétről hétre, napról napra. Különben mi értelme lenne ennek az egésznek? Köszönjük. Köszönjük, Jézus, te nevedben. Amen. Oké. Okay. De jó itt lenni megint. Azon gondolkoztam tegnap, ahogy este hazamentem fáradtan, hogy lefekszek aludni, és nem fogom olvasni a Bibliát, de aztán rájöttem, hogy keresztény vagyok, és vannak kötelességeim. Nem, viccelek egy kicsit, és mindenkitől bocsánatot kérek, aki ezen megbotránkozott. Kinyitottam a könyvet, és az volt az imám, hogy szeretném úgy olvasni ezt a könyvet, ahogy először olvastam. Amikor Istennel találkoztam. Mert akkor annyira élő előttem az élmény, hogy fogtam, kinyitottam, és az volt a várakozásom, hogy a mindenható Isten szólni fog hozzám, és hogy titkokat fog leleplezni előttem. Mert azért szeretjük a titkokat, nem? És egy ideig lehet, hogy ilyen öncélúan keressük a titkokat, és vannak emberek, akik örökkeressők maradnak. Ismertek ilyen embereket? Örökké keresnek, és örökké lelkesek valami miatt. De eljön az idő, minden embernél talán, kinél előbb, kinél később, hogy azt mondja, hogy már nem igazából nem a titkok számítanak, hanem az, hogy mit jelent mindez az én életemre. Mi lesz velem? Egy idő után lehet, hogy feltesszük a kérdést. És túl a titkokon, mert itt eszemen titkokról beszél a Biblia, hihetetlen rejtélyekről húzza le a leplet, de mindezeken túl megszólít minket a könyv, és azt mondja, hogy igen, ezt neked írtam. Én a könyv, a tiéd vagyok. És hogyha ezt hittel, megragadod, ha elhiszed azt, amit olvasol, akkor az életed, a szívednek a része lesz, beeszem magam az életedbe, azt mondja Isten, az élő ige, és meg fogom változtatni az életedet úgy, hogy egy ámulatos csere történik. Egy ámulatos csere. Ézsaiás 45:3. Neked adom a sötétség kincseit és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr, Izrael Isten, akit téged neveden hívtalak. Micsoda csodálatos dolog. Túl a titkokon, az ígéreteken egy személyes Isten szólít meg, hogy én tudom, hogy hívnak téged. És nem ez az üzenet, ez csak egy bevezető gondolatnak. Szerintem egy pár percet fogok beszélni, aztán átadom a szót Sanyinak, de van egy nagyon fontos gondolatom, és remélem csak mindig, amikor megpillantom ezt Istennek az üzenetét, akkor mindig van bennem egy csodálat, és utána egy keserűség. A csodálat, amikor meglátom magát az üzenetet, hogy milyen fantasztikus gondolat, és aztán a keserűség, hogy úgysem fogom tudni abban a pompájában átadni, hogy megpillantottam. De hogy itt azt mondja, hogy én vagyok az Úr. És az új szövetség, ez az Ószövetség, de az új szövetségben az Úrnak a megfelelője a Kűriosz. És az a megfelelője az Ószövetségi Úrnak is. A Kűriosz, ez mindennek az ura, egy teljhatalmú uralkodó. És tudod, akkor a várakozásom, hogyha ő minden fölött Úr, akkor Úr az én problémáim fölött is. Akkor Úr a bűneim fölött, és Úr a halál fölött. Mert hogyha ő nem Úr a bűn fölött, akkor ő nem Úr. Oké? Okay? Mert ő egy teljhatalmú uralkodó kell, hogy legyen, aki engem a nevemen szólít. És aztán valójában a gondolat ez, hogy a személyesség, hogyha szeretnénk elmenni, megnézni egy országot, akkor el kell utaznunk abba az országba. De hogy Isten országa eljött hozzánk. Tehát hozzád eljött Isten országa. És csodálatos dolog, hogy az összes többi vallás arról beszél, hogy kerekedj fel és menj el, és keresd meg Istent. Oké, az összes vallás leegyszerűsítve ezt mondja, old meg. És Isten pedig azt mondja, a Biblia Istene azt mondja, hogy én megoldom. Én eljövök hozzád, és az én országom eljön hozzád. Amikor Jézus azt mondja, hogy elközelített a mennyeknek az országa, az nem egy időbeli elközelítés a görögben, hanem egy térbeli elközelítés, vagy nem tudom, egy teljesen más dimenzióról beszél, de a lényeg az, hogy hozzánk közel jött Istennek az országa, és nekünk keresztényeknek tulajdonképpen az Istennel való járásunk, amíg tart az életünk itt ezen a földön, az azt hiszem, hogy talán arról szól, hogy felfedezzük ezt az országot, és figyelj, ami a legfontosabb, és a személyes része ennek, hogy felfedezzük magunkat Isten országába, hogy kik vagyunk mi ott. Hogy megértsük, hogy az életünk része legyen, hogy így gondolkozzunk, akkor is, amikor jó napunk van, akkor is, amikor rossz napunk van, amikor nehézségekben vagyunk, vagy éppen a sikereinkben, hogy Isten országának az állampolgáraként gondolkodjak és viselkedjek. És ez legyen az életem része. És hihetetlen segítség a Biblia ebben. Azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy megalapozódjunk abban, hogy kik vagyunk Isten országában. A legutóbbi üzenetemben is erről beszéltem, és szerintem én most évekig erről szeretnék beszélni. Hogy kik vagyunk. Mert figyeljetek, sok mindenről beszélhetnénk, és oké, beszélünk a bűnről is, és én már hallottam, hogy nem beszélünk eleget a bűnről. Figyelj, nem vagyunk idióták, mindenki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, nem? Mindenki tudja. És öregem, ha egészen őszinte vagyok, hát akkor nem állok jól. Úgy értem, hogy mondhatod, hogy igyekezzek, és én is mondom mindig magamnak, hogy igyekezz, de annak sosincs jó vége. Úgy értem, hogy a motivációnk, a legbelső indítatásunk, ha nem abból fakad, hogy ki vagyok én Isten országában, akkor fújhatom az egész mutatványt. Akkor egy megkeseredett keresztény leszek, aki azt mondja, hogy ez nem működik, az egész kereszténység nem működik, mert én nem tudok jó lenni. Próbáltam, de nem megy. Nem, sose próbáltad. Nem jól próbáltad. Sanyi szoktam mondani, hogy a rendszert kell váltani. Nem az a lényeg, hogy én mit teszek, hanem hogy ki vagyok. Ugye, a Jézust, amikor vizsgálják az ateista emberek, őket nem az érdekli, hogy Jézus mit tesz, hanem hogy ő kicsoda. Minden kérdés erre irányul, hogy tényleg Isten fia, hogy ő kicsoda. És itt nekünk is fel kell tennünk a kérdést, hogy én ki vagyok Isten országában. Mert figyeljetek, ha megértem, hogy ki vagyok, és mindjárt végigolvassuk ezt a kis verset, ha megértem, hogy ki vagyok Isten országában, akkor fölemelt fővel járhatok. Akkor nem az fog érdekelni elsősorban, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem mások véleménye fogja meghatározni az én önképemet. Nem a cselekedeteim fogják megmondani, hogy éppen aznap mennyit érek. Nem, oké, nem fogok haragot tartani pusztán azért, mert valaki nem az elvárásaim szerint cselekedett. Képes leszek megbocsájtani, képes leszek bocsánatot kérni. Egy igazi szuperember válik belőled, hogyha teljesen megértjük, hogy mit jelent Isten országában élni. Azt hiszem. Róma 8, 28, oké, inkább 29, és itt Istenről beszél, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Itt nem kevesebbet mond, mint azt, hogy Isten eleve tudta, hogy ki vagy, és hogy téged Jézus Krisztusnak a testvéreként tart számon. Jézus az elsőszülött, és mi vagyunk a testvérei Isten országában. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. Először elolvassuk. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ezek éppen azt hiszem Fehérváron prédikáltam erről, ezek olyan merész szavak, ez egy olyan merész vers, hogyha nem lenne leírva a Bibliába, én bizony embereket nem merném elmondani. És ezt feszegetjük Sanyival, ezeket a határokat, az evangélium szélsőségességét, ezt a megalkuvás nélküli hirdetését Isten kegyelmének, hogy ő tényleg úr mindenek felett, hogy ez az igazi örömhír, amit most olvasunk, hogy ki vagyok én Isten szemében, ki vagyok én Isten országában, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. És hogyha arra gondolok, hogy egy tömeget hívott el pusztán az egyházat, akkor is arra is azt kellett volna mondanom, hogy ez több, mint amire számíthattam volna, hiszen Isten elhívott egy csapat embert. És ez is dicsőséges a maga igazságában. De most gondolj bele, hogy nem csak, hogy egy nagy sereget hívott el, hanem téged személyesen, személyre szabottan hívott el. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta. Oké, itt nem a kálvinizmust hirdetjük, azt a kálvinizmus szerinti eleve elrendelést, hanem Isten az ő eleve ismeretében pontosan tudta, hogy kik lesznek azok, akik igent mondanak neki az idő egy pillanatában, és őket, és elrendelte azt, hogy ezek az emberek az elhívottak. Ez nagyon fontos. Sokat lehetne még erről beszélni, de menjünk tovább. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Sanyi szokta mondani, hogy Isten nem így cicegve váltott meg minket, tudod, a kereszten, hogy Jézus azt mondta, hogy jó van legyen, végül is nyomorult kis férgek, csináljuk meg, mégiscsak én vagyok Isten. Nem erről van szó, hogy nem a kiskapun mentünk be a mennybe, hanem azt mondta, hogy akiket elhívott, azokat meg is igazította, és itt van a lényeg, hogy amin szoktunk lovagolni az utóbbi időben, és szerintem még fogunk erről beszélni, ezt a dikájót használja. Az igaznak, ártatlannak, törvényesnek tekint, annak nyilvánít, és igazol. Tehát ez egy jogi dolog, ez a dikájó. Azaz Isten azt mondja, hogy nem csak, hogy azt mondtam, hogy örök életed van, ha hiszel, hanem hogy kiállítottam egy papírt, amin én igazolom a mindenható Isten, hogy ez az ember, aki hitt bennem, ez éppen annyira igaz, mint a fiú Isten, aki a kereszten aratta ezt a győzelmet. A Szent Háromság második személy, aki soha bűnt nem ismert, az ő igazságát Isten egy tolvonással neked és nekem tulajdonította. Elvégzett módon nem lehet hozzátenni, nem lehet elvenni, egy megmásíthatatlan, örökké való hatalommal. Igaznak lettünk nyilvánítva Isten országában. Eleve ismert minket, aztán elhívott minket, és aztán megigazított minket. Nekünk tulajdonította az a saját igazságát, és aztán tett még valamit. Hogyha ez még így nem lenne elég, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Nem tudom, hogy gondolsz magadra. Figyelj, ha bárhogy máshogy gondolsz magadra, mint hogy te vagy Isten dicsősége, akkor elvétetted a célt. Akkor elvétetted a célt. Öregem, te, ha valaha hittél a fiúban, mint a megváltóban, a názáreti Jézus Krisztusban, akkor te Isten dicsősége vagy. Érted ezt? Isten dicsősége. És itt megint a fiú dicsősége lett neked tulajdonítva. A fiú igazsága és a fiú dicsősége. Nem önmagunktól vagyunk igazak, nem önmagunkban vagyunk dicsőségesek, hanem egyszerűen csak visszatükrözzük a megváltó Jézus Krisztusnak az igazságosságát és a dicsőségét. És ez vagy te Isten országában. És én szeretnék így élni, és hiszem, hogy ez alapvetően fogja megváltoztatni az életemet. Szeretnék így gondolkozni. Öregem, ez van ideírva. Ez van ideírva. Úgyhogy csak ezt kívánom magunknak, hogy ezt értsük meg, és vessük a hitünket ebbe a csodálatos könyvbe, ami nem csak titkokat leplez le, hanem a szívünkhöz szól, és megváltoztat bennünket. Élhetővé teszi az életünket. Amen. Drágas anya.
Én bevallom őszintén, nagyon reméltem, hogy ezt nem hagyod abba. Tehát aztán, hogy elkezdte fűzni így a mondatokat, hogy kezdtem érezni, hogy ennek mindjárt vége lesz. Ez már a lezárás. Na, atya világon, ezt nem szabad abba hagyni. Okay. Köszönjük, Ernő. Az a baj, hogy amit mondtál, teljesen kisöpörte a fejemből, amiről beszélni szerettem volna. Úgyhogy most újra tervezés. Esetleg mondjunk egy imát, az mindig segít. Mindenható atyánk, apu, vagy ahogy a fiam engem szokott szólítani, api, vagy akár a lányom, api. Ha nagyon játékosak, akkor ipi api. Api. Ezt tanítod nekünk, hogy te a mi szerető atyánk vagy. Te vagy api. Ipi api. És olyan nagyon tévedünk veled kapcsolatban, olyan távolinak rajzol a szívünk, olyan keménynek, ridegnek, amilyen te nem vagy. És bárcsak megvilágosodnánk, bárcsak látnánk, api, olyannak, amilyen tényleg vagy, Istennek, aki önmagát adta értünk, Istennek, akinek az irgalma hosszú, kegyelme végtelen, a szeretet a neve, akinek az igazsága magasabb, mint a mi igazságunk, akinek az igazsága az, hogy ajándékba adod, a jogot, a méltányosságot, az érdemet, a dicsőséget, hogy megigazítottál minket ingyen kegyelemből, ingyen ajándékból, ez a te igazságod. Hogy a neved egy olyan név, amilyet senki se hallott azelőtt, ha te nem jelentetted volna ki, hogy milyen vagy. Sose képzeltük volna, hogy létezik ilyen személy, aki így szeret, aki így adakozik, aki így jóságos, aki így türelmes, aki ilyen hatalmas. Adj nekünk világosságot, hogy lássunk téged, atyánk, apánk, apink, hogy az a szó, amikor kimondjuk, hogy mi Istenünk, egy új tartalommal teljen meg, új színe legyen, új íze, valóságos, irgalmas és kegyelmes. Ezt kérjük, ezért jövünk, ezért hallgatunk, erre vagyunk éhesek. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Ahogy az elmúlt hetekben gondolkoztam, arra jöttem rá, hogy egy háború zajlik. És hallottátok ezt már tőlem, de nem baj, ha most újra halljuk. Egy nagyon is valós háború zajlik Isten nevéért, Isten jelleméért. Ez ezt jelenti, a név az a jellemnek a szinonimája. Kicsoda Isten? Ki ő? Milyen ő? Ez a legvégső kérdés. Hogy néz ő rám? És ahogy Ernő olyan tökéletesen mondta, hogy ki vagyok én, ő benne, ő miatta. Ez a legvégső kérdés, ez a legnagyobb kérdés. És zajlik egy nagyon is durva és brutális háború azért a képért, amely a te fejedben alakul ki Istenről. És vannak ebben a háborúban ostoba, brutális fegyverek, amelyek azt mondják, hogy nincs Isten. És volt idő az életemben, amikor ezek a fegyverek is győztek, és ateistaként éltem. De vannak ugyanilyen durva fegyverek, amelyek azt mondják, hogy Isten egy szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett, egy rideg, számító valaki, aki valójában kihasználja a teremtését. De ezek a nyers, ez a durva része a háborúnak. Ez ellen könnyű védekezni. Erről hamar látszik, hogy nem igaz. Erről könnyű leleplezni, hogy te ne viccelj már. Ha sose olvastad a Bibliát, akkor értem, hogy elhihetsz ilyesmit, de ha már legalább egy részét olvastad, akkor ezt megmosolygod. És azt gondolom, hogy ennek a háborúnak az igazi frontja egy sokkal alattomosabb, egy sokkal sunyibb szinten zajlik, egy olyan szinten, amely a titkos szolgálat, a megtévesztés, a hangsúlyeltolás, a zavarkeltés szintjén viszont nagyon hatékony, akár a te és akár az én életemben is. Kicsoda Isten? Hogyan néz ő rád? Hogyan viszonyul hozzád? Hogyan cselekszik a te életedben, a te életeddel? És néha így a fejembe ötlenek címek, tehát ilyen maggondolatok, ilyen témák, ilyen beszélni kéne. És ez volt az egyik harc Isten nevéért. És lehet, hogy fogunk erről beszélni, vagy igazából ezt is csináljuk. De egy másik, ami ezzel együtt rögtön eszembe jutott az ehhez, és egy picit beszélek róla, és aztán alázattal visszatérek nagyon jó versekhez, amiket hoztam. És a másik cím, ami Ernő, lehet, hogy Isten neked is a szívedre helyezi, és ezen gondolkozhatunk, hogy a közömbös Isten tisztelete. Egy közömbös Isten tisztelete. Ez a 21. század kereszténysége. Egy közömbös Isten tisztelete. Ez lett belőlünk. Ez lett a háború végkifejlete. Elhittük, hogy Isten, és erről beszéltem vasárnap magunkra hagyott minket. Nem hagyott minket teljesen magunkra, mert itt van a gyülekezet, itt van a Biblia, itt van az ima, itt van a szellemi élet, amiben mi olyan jártasak vagyunk, amiről olyan sokat tanultunk. És este mielőtt lefekszünk, olvassuk a Bibliát, mármint az olyan elvetemültek, mint Ernő, az olyan gyarlók, mint én, az talán, még az is jó, ha egy imát elmormolok elalvás előtt, de járunk gyülekezetbe, egész vad emberek még bibliaiskolában is voltak, házi csoportjuk van, biblia tanulmányok, könyveket olvasunk, és van egy szellemi életünk, És beszélhetnénk arról is, hogy ezt a szellemi életet hogyan éljük meg, és hogyan működik, de aztán az imában elmondtam az áment, reggel felébredek, nyúlós hétfő reggel, és úgy érzem, hogy mintha egy üveglappal el lenne választva a menny és Isten az alsó világtól, amiben én élek. Egy üveglap, egy irányú utca, az én imáim fölmennek, de nem jön vissza semmi. Hogy igazából hogy Isten imádata, Isten tisztelete, a hit az arról szól, hogy én készülök az örökkévalóságra, hogy csinálok valamit, ami belül jó nekem, ami kötelességem is, hisz van Isten, de végül is a hétköznapokban, ahol az időm 90%-át töltöm, ahol a feleségem él, ahol a gyerekem él, ahol a munkahelyem van, ahol a kötelességeim vannak, ahol a felelősségem van, ahol igazából az élet nagyja zajlik, ahol megkeseredek, ahol reményeim vannak, ahol ha a dolgok rosszul mennek, akkor rosszul mennek, ahol valójában ahol az igazi érzések vannak, ahol az igazi tét van, a valós élet. Az egy olyan, amiben Isten nem törődik. Esetleg parancsokat ad, elvárásokat támaszt, egyfajta tisztaságot, az ő nevének a helyes képviselését, a nem is tudom, jó keresztény akarok lenni, Uram, hogy ne hozzak szégyent rád. Ez a legdurvább vereségünk. Ez a legdurvább hazugság, ez a legkegyetlenebb, leggonoszabb hazugság Istenről és az életről, amit el tudok képzelni. És beszélek emberekkel, és figyeljetek, ebben élünk. Egy közömbös Istent tisztelünk, és nem sosem merjük kimondani, hogy az, mert a vallásunk tiltja, mert jó keresztények akarunk lenni, mert a Biblia olyan szépen mondja, hogy ő törődik, de valahogy a hitrendszerünk, valahogy a teológiánk, valahogy a vallásunk, a legbelső, legtitkosabb gondolataink életre hívták és életben tartják ezt a képet, hogy egyedül vagyok. Hogyha én nem segítek magamon, Isten se segít rajtam. Sőt, hogyha én nem segítek, ha én segítek magamon, még lehet, hogy Isten ellenem is áll. Nem tudom. Értitek? Sokan bólogattok, sokatoknak csillog a szeme, sokatok mondja, látom rajtatok, hogy azt mondjátok, hogy igen, ezt ismerem. És csak ezt akarom mondani, ez az üzenet, hogy ez nem igaz. Tévedtünk. Ez egy hazugság, eretnekség, ha lehet így mondani. Nem igaz. Isten országában nincs üvegfal. Nincs elválasztva semmi semmitől. Ő nincs meghasonolva önmagával. A te teljes lényed, a teljes életed, minden pillanatod, az általad legalantassabbnak ítélt része az életednek, neki épp annyira fontos, mint a legszentebbnek gondolt, vagy még inkább. Te egyben fontos vagy neki, és mert te fontos vagy neki, minden fontos neki, ami a te életed része. És minden ígérete, ami Istennek van, és sorolhatjuk őket, és beszéltünk róluk, és ha csak tudod, Máté 6-ot idézzük, ahol Isten gondviseléséről beszélünk, vagy Ernő, amit te idéztél, ha ott egy kicsit tovább olvasunk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hányszor idéztük ezt, hányszor hallottátok ezt itt, ezen a pulpituson. Ismerjük ezeket az igéket, és mindjárt majd el is mondom őket, ismerjük őket, de valamilyen őrült módon, valamilyen sunyin, bekúszó, alattomos, elmebeli bénultság miatt nem hittük el őket. Ha Isten a tulajdon fiát nem kímélte, érted? Isten a mindenható, az egyetlen fontosat, akit ő szeret, ugye Ábrahám, amikor odaadta Izsákot, és kész volt lesújtani a fiára, az egyetlenére, akit ő szeret, akit ígéret gyermekeként kapott 100 évesen, ugye, tehát aki nem csak egy kölyök volt, majd csinálunk egy másikat, hanem ő volt az egyetlene, az ígéret gyermeke, akiből elvileg nagy nemzet kellett, hogy származzon, és ő kész volt őt odaadni Istennek, és az angyal megállította a kezét, és Isten azt mondta neki, hogy most már tudom, hogy szeretsz engem, mert kész voltál odaadni az egyetlenedet. De ő nem adta oda az egyetlenét. Ki adta oda az egyetlenét? Ki volt az, aki ténylegesen odaadta? Mert ez a kép nem Ábrahámról szól, hanem az atyáról, aki a fiát tényleg odaadta. Hogy értem, te odaadnád? Hányatoknak van gyereke? Én nem adnám oda. Ha választanom kéne, hogy te halsz meg, vagy a fiam, te halnál meg. Félreértetted. De én rólad ki is nézem, ahogy értem, belőled ki is nézem. De én nem csinálnám. Ember ilyen szeretetre nem képes. Ember ilyen önfeláldozásra nem képes. Én nem lennék rá képes. De ő odaadta. És persze tudjuk, hogy miért. Azért, mert Isten egy hihetetlen mesterelme, egy hihetetlen tervel. Ez a megváltás, egy új teremtés, egy új szövetségben, egy új valóság, valójában csak a mi szempontunkból úgy, az övéből mindig ez volt az eredeti, csak sose értettük volna meg, ha nem fokozatosan tanít minket erre. De Isten valami hihetetlenül magasat, hihetetlenül egy elképzelhetetlen dolgot készített a számunkra, mégpedig azt, hogy a tulajdon fiát, önmagát, ha lehet így mondani, odaadja értünk. És akkor itt csak gondol tovább is, amit tovább gondolsz, légy vele következetes, hogy ha a tulajdon fiát nem kímélte, és ezzel minket rendbe rakott, ahogy Ernő tanította, hogy megigazított, megdicsőített, mindent sínre rakott. Úgy értem, tiszta vagy, tökéletes. Minden olyan gondolatod, amely vádolt téged, az egy hazugság, az egy büszke, a már megszűnt, a már elmúlt igazsághoz idézőjelbetéve való ragaszkodás. Mert a törvény rendszerét, a régit felülírta az új. És a te bűneid, a te minden álnokságod, a te minden gyarlóságod, a te minden hiányosságod Jézus Krisztusnak lett tulajdonítva, és az ő minden igazsága pedig neked, és ez a végső állapot. Ha azt mered mondani, hogy hát én egy mocskos, csak ember vagyok, akkor Istennek összeráncolod a homlok, és azt mondja, hogy mered ezt mondani, és persze tele van ő szeretettel, de ez nem igaz. Ez hazugság, mondja a mindenható az igazság trónjáról. Nem igaz, mert az én fiam nem hiába halt meg. Az én fiam azért halt meg, hogy te egyszer s mindenkorra tökéletes légy, és az vagy. Pont. És most figyelj ide, ha ezt nem sajnáltam odaadni, akkor vele együtt, hogy ne adnék neked mindent ingyen. Úgy értem, Isten ott van veled mindenhol, és minden erőforrásával, és minden jó szándékával, és minden áldásával, és minden erejével melletted van. Nincs üvegfal. Nincs közömbös Isten. Nincs apróbetűs rész, amit ha olvasol, akkor kiderül, hogy az egész élet mégiscsak szívás. Hanem egy örömhír van. Egy evangélium, egy valódi örömhír, amikor a Bibliát olvasod, olyan, mint amikor a lottó ötös szelvényedet váltod be, mert minden oldalon ilyen vagy ennél nagyobb érték van. Hiszem-e ezt? Ez az egyetlen kérdés. Hiszem-e ezt? És erre sajnos a válasz az, hogy nagyon nehéz hinnem, mert a kultúrám, mert a vallásom, mert a tolmácsgép a fejemben, mert makacs vagyok, és a régi elképzeléseimhez ragaszkodom, és amikor azt olvasom, hogy Isten igazságot követel, akkor azt olvasom, hogy ahogy én létrehozzak valamit, hogy én megcsináljam, de értsd meg, hogy a rendszerváltásban az igazságot követel az a Jézus Krisztus igazsága, amely neked tulajdonítatott, és már a tiéd. És kész. És a harc, amit harcolunk, és erről beszéltünk múlt héten, az a hit nemes harca, mert minden elkészült, minden bevégeztetett, rendben vagy, Isten veled van, ő a hátszelet, ha lehet így mondani, ő emeli az életedet, és neked semmi egyéb dolgod nincs már, mint ezt elfogadni, hinni. És a hit sem egy tett, valami mentális gyakorlat, hanem az egyszerű zavart, kicsit félelemmel átitatott, de mégis elfogadása annak, hogy Isten szeret engem, és velem van. Egy ámen. Eleinte egy nagyon halk ámen, ami azt jelenti, hogy úgy legyen. Elhiszem, hogy értem, figyelj, itt van 1 millió forint. Nem. De igen, itt van. Nem. Hol a baj a képben? Hol a baj? Mondjátok. Az itt van az 1 millióban, vagy a nemben? Mondjátok. Hol a hiba? Az á nemben van a hiba. Ugye te Isten mondja, és mi meg mondjuk, hogy á nem. Hagyd abba! Nem mond többet. Nem mond magadban, nem mond hangosan, nem mond sehogy. Miért mondod, hogy azt mond, hogy Isten hazudik, és neked van igazad? Csak azért, mert a te gondolataid is olyan régen gondolod őket, és mindenki így gondolkozik? Attól még nem igaz. Áldott vagy. Mit mondasz rá? Ámen. Itt van 1 millió. Mit mondasz rá? Köszönöm. Itt van 50 millió. Mit mondasz rá? Itt van 1 milliárd. Mit mondasz rá? Ámen. Figyelj! Nincsenek tettek, amivel dicsekedhetnél. Tegnap akkorát zakóztál, olyat buktál, hogy ha a legjobb haverodnak elmondanád, elhányná magát. Hogy néz rád Isten? Gyerünk, válaszoljátok meg ezt a kérdést. Hogy néz rád Isten? Mondja-e ennek a napnak a reggelén, hogy itt van 1 millió? Az én igazságom, ezt mondta Rafi, Krisztus Jézusban van, nem bennem, nem az én tetteim, nem az én teljesítményem. Mert ha teljesítményből van, akkor nem kegyelemből. De ha nem teljesítményből van, akkor nem teljesítményből van, akkor, amikor jót csinálok, de akkor sem, amikor rosszat. Amikor a legnyomorultabb napod van, ha a legutolsó, legkisebb keresztény vagy, úgy értem, a Krisztus testének a talpszőre vagy. Ez látom megragadt egy picit. Teljesen áldott vagy. Isten ígéretei igazak rád. Ha van kérdés, ha egyáltalán van kérdés, az a kérdés, ez az egy. Hiszed-e? 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 És ez sem munka. Ez is csak az, hogy ámen, hogy hiszed-e? Kinek hiszel? Magadnak hiszel? A vallásodnak hiszel? Vagy Isten igéjének? Hiszed-e? Ó, Istenem! A hit nemes harca, ami erről az egy dologról szól, az egyetlen igazi felelősségünkről, hogy mit hiszünk. Mert a hitünkkel válhatunk átkozottá. Nem azért, mert Isten megátkoz, és megváltoztatja jó szándékát, a meg nem érdemelt ajándékozó voltát feléd, ő nem változik meg. De amikor nem hiszel, akkor csak kilépsz az ajándékozás helyéről. Amikor nem hiszel, kilépsz az áldás helyéről. Szabad akarat. Érted? Szabad akarat. Itt van 1 millió. Á, nem. És Isten nem veszi vissza a kezét, nyújtva marad, csak ki kéne venned. Elköltöd-e azt a milliót az á, nem és elsétálás után? Ezt hívják átkozottnak. A saját rossz hited teljesen természetes, okozati következményekből jövő gyümölcsét aratod. Ennyi. Mi kéne ahhoz, hogy elkölthesd azt az 1 milliót? Egy igen köszönöm, és átveszed. És költöd. Bűntudattal? Hát ha a lelkiismereted még mindig gonosz, és a gonosz lelkiismeret azt jelenti, hogy az emberi teljesítmény alapján ítélő vagy felmentő. Ez a gonosz lelkiismeret. A tiszta lelkiismeret mi alapján ítél? Jézus Krisztus igazsága alapján. Ahogyan ő igaz, igaz lettem én is. Fel vagyok mentve minden ítélet alól. A lelkiismeretem soha többet nem méri meg az én tetteimet, legalábbis nem olyan szinten, hogy az alapján elítéljen vagy felmentsen. De ha átvetted, és bűntudattal költöd, akkor is elköltheted. A hit az egyetlen, ami számít. És ez sem munkaprogram, megint értsd, nem munkaprogram. Mennyire hiszel? A nullánál jobban. Az elég. Az elég. Értem, szakadt kint az eső, ezt a példát már 5-ször elmondtam, de annyira tetszik nekem. Mit jelent az áldás? A tető az áldás. Ki dönti el, hogy hol állsz meg? A szakadó esőben, vagy a tető alatt? Ki dönti el? Te döntöd el. Hova szeretnél állni? Mit szeretnél az életedben? Mert nem kell a tetőért már tenned semmit. Minden kész, minden elvégeztetett, minden rendben van. Isten megcsinálta, a tiéd kész. Hova állsz? Én kint álltam az esőben. És még büszke is voltam magamra. Valamiféle furcsa vallásos meggyőződésből. Vagy zavarodottságból, vagy nem tudom miből. Úgyhogy egy közömbös Isten félelme, egy közömbös Isten tisztelete, ez nem a mi vallásunk. Ez ne legyen többé a mi vallásunk. Lázadj ez ellen. Ez egy hazugság a pokol fenekéről. Hanem, hogy harcold meg a hitnemes harcát, és ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Ragadd meg, ami a tiéd. Mennyire tökéletes. Értem, Isten nyújtja feléd, a tiéd, semmi feltétele nincs. Ragadd meg. És nem bírok ettől elszakadni, ne haragudjatok, még lehet, hogy a versekhez is visszatérünk, de csak figyeljetek, az evangélium, ami az, hogy Jézus Krisztus Isten, és ő meghalt a mi bűneinkért, és ebben a kereszthalálban egy jogi módon, de teljes valóságában a mi minden tartozásunk, minden elmarasztalásunk, minden bűnünk ő neki tulajdonítatott, anélkül, hogy ő valaha bűnt tett volna. Tehát Isten nem úgy lett bűnné értünk, hogy ő bűnt cselekedett, hanem jogilag neki lett tulajdonítva, és ő szenvedte el azt a büntetést, amely a bűnön jogos. A büntetés teljes mértékben nem látszólagosan, nem színlelve, hanem teljes mértékben és valóságosan végre lett rajta hajtva. És mint ilyen, az igazság megelégült. Isten elégedett. Isten igazságossága érvényre jutott. A bűn meg lett büntetve. Kin? Az ő szeretett fián. Büntethető-e a bűn ezután még egyszer? Csak, ha Isten bűnt követ el. Igazságtalanul igen, de Isten nem igazságtalan. Isten igazságos, a bűn elnyerte méltó büntetését Jézus Krisztusban. És ebben a cserében, ugye ezt mondtuk az előbb, Isten igazságossága Jézus Krisztusé, anélkül, hogy mi igazságosságot cselekedtünk volna, mint ahogy ő nem is cselekedett bűnt, ahogy neki a bűnünk tulajdonítatott, úgy nekünk az ő igazságossága. Látszólag? Nem látszólag, valóságosan. Épp annyira valóságosan, amennyire Jézus Krisztusnak a bűnünk, és amennyire őt valóságosan sújtotta az ítélet, annyira valóságosan miénk Isten minden áldása. Ha nem így van, akkor ez az egész egy szemfényvesztés. És Ernő, erről beszéltél, hogy Isten megdicsőített minket. Tehát úgy értem, és figyeljetek, és ide akartam kiukadni. A mi kis emberi logikánkban a bevégzett munkának, a keresztnek, az evangéliumnak nincs olyan nagy jelentősége. Nem tűnik nagy dolognak, nem tűnik fontos dolognak, nem tűnik központi dolognak, nem tűnik dicsőségesnek. Mi az, ami dicsőséges? Amikor egy ember feltűri az inge ujját, lerázza magáról a bűneit, odaszánja az életét másokért, amikor nagy dolgot épít, amikor nagy hatást gyakorol, amikor gyönyörűt alkot. Nem ezek azok a dolgok, amik minket megmozdítanak, embereket? A teljesítmény az, ami minket megmozdít. A teljesítmény az, amit mi nagyra értékelünk. Hogy azt tartanám dicsőségesnek, ha Isten engem képessé tenne arra, hogy megjavuljak, hogy szerető emberré, hogy hatalmas emberré legyek. Nem? Vagy valami ilyesmi. De Isten azt mondja, hogy ez ellentmond a lét legalapvetőbb természetének. A lét legalapvetőbb természetével az van összhangban, ami van. És az van, figyeljetek, hogy én vagyok, mondja Isten. És én rajtam kívül nincs semmi és senki. Valójában minden emberi cselekedet egy tőlem kölcsönvett erőnek a használata. Nincs semmi mozgás, semmi energia, semmi anyag Istenen kívül. Ő az egyetlen, aki van. És az ezzel való összhang nem a függetlenség gondolatának, illúziójának az életben tartása, hanem a teljes függésnek a megtalálása. Ez a valósággal való összhang. Na most figyelj, az evangélium mit mond? Azt mondja, hogy én mindent megcsináltam, és te belelépsz ebbe a kész munkába, és megnyugszol. És ahogy te ebbe beleléptél, és megnyugszol, a belém vetett hiten, és az én bennem való bizalmon keresztül feljogosítasz engem arra, hogy én cselekedjek. Körülötted, benned, és rajtad keresztül. De ki fog cselekedni? Honnan jön az erő? Honnan jön az élet? Istentől. És ez milyen módon jön? A függésen keresztül. A szőlőtő példázata, hányszor beszéltünk róla. Jézus Krisztus a szőlőtő, mi a szőlő vesszők. És hol terem a gyümölcs? Hol van az ámulatos eredmény? A szőlővesszőn, az te vagy. De hogy jön? Úgy, hogy lemetszi magát a szőlővessző, elmegy egy önálló útra, és valami, nem is tudom, projekten keresztül létrehozza? Hogy halálra frusztrálja magát? Hogy kiég közben? Hogy nem is tudom, mit csinál? Nem. Hanem, hogy nyugszik, hogy megmarad abban az életben, ami a szőlőtő élete, boldog, örül, él, és közben a gyümölcs is megterem. Ez egy új valóság, egy új rendszer. A világban semmi nem működik így, de Isten országában minden így működik, és csak így működik. Azt mondja, hogy az egyetlen dolog, amitől félnünk kellene, az az, hogy lemaradunk Krisztus nyugalmáról. Azt mondja, hogy ezt mondja Zsidók 4-ben, azt mondja, hogy féljetek, hogy le ne maradjatok arról a nyugalomról, amiben a zsidók nem mentek be, és 40 évig ványszorogtak a pusztában, 40 évig semmit sem értek el, iszonyú erőfeszítéssel, 40 évnyi küszködés, séta a pusztában, és mind ott haltak meg, és nem jutottak sehova. Egy hét járóföld, 40 év, körbe-körbe. Miért? Mert a saját fejük után mentek, a saját életüket élték. Istenben nem bíztak, a bevégzett munkát nem hitték el. Velük járt, de ők mindig tiltakoztak, mindig azt mondták, hogy azért hoztál minket ki ide, hogy itt halljunk meg. Nem vagy törődő Isten, közömbös Isten vagy, tojsz ránk, csak parancsokat adsz nekünk. Azért hoztál ki minket, hogy itt halljunk meg? Kint álltak az esőben, és még villámlott is, és nem jöttek be, és ott haltak meg. Isten bevitte volna őket? Így bevitte volna őket. Később Káleb és Józsué, akik aztán bementek, hogy értem, Káleb idős emberként olyan erős volt, olyan friss volt, annyira hitt, annyira, hogy add nekem azt a hegyet, ahol óriások éltek, és így elfoglaltam, minden az övé lett. Jerikó falai, hogy értem, az ígéret földjén, amelyek rettentőek és magasak voltak, kéz érintése nélkül omlottak le, Isten velük volt, mindent megadott nekik. A pusztában, amik, úgy értem, a hitetlenségükben ott szenvedtek szükségtelenül, előttük ment tűzoszlopban, felhőoszlopban, és minden reggel manna hullott az égből, és a ruhájuk nem kopott el, a sarujuk nem kopott el, Isten szeretete velük volt, de ők nem hittek neki. Én nem akarok meghalni a pusztában. Meg kell értenünk, hogy Isten valósága az, ami neki tetszik, az, amit nekünk meg akar tanítani, az nem a mi rendszerünk. Hagyja el az útját a gonosz. Mert az én utam az a munka útja, a teljesítmény útja. És Isten azt mondja, ez gonosz, ez istentelen, ez valami, ami a halálra visz. Az én utam az, ahol én megcsináltam mindent, és te hiszel nekem. Megnyugszol, örülsz az életnek, amely ingyen, feltétel nélkül áramlik át rajtad, és én Isten vagyok. És Istennek lenni azt jelenti, hogy cselekszem, áradok, mozdulok, és végrehajtom, és te vagy az én dicsőségem, mert az én életem rajtad keresztül áradhat át, és mutatkozhat meg. De ha te levágod magad, akkor nem vagy az én dicsőségem, akkor a magad dicsősége vagy, és a magad dicsősége átok, halál, 40 év a pusztában, reménytelenség. Maradj meg a hitben, ami csak ennyit jelent, Jézus Krisztus elvégzett mindent. Elég ez neked? Elég nekem. Isten nem teljesítményt követel, hanem nyugalmat, ahol az ő teljesítményére számítasz. Miért? Mert ez a valóság végső rendje. Mert az egyetlen, aki mozdul, az Isten. Mert az egyetlen, akinek van, az Isten. Az egyetlen, aki fenntart mindent, az Isten. És amikor átlépünk az örökké valóságba, a mennybe, akkor nem az arany utcákon fogunk ámulni, meg a gyémánt kapukon, hanem a valóság végső rendjén. Mert ott lélegezni fogjuk, hogy sose volt semmi más, csak Isten. Ő az, aki fenntartja. Ez az atom azért van itt, ez a valóság azért van itt, mert Isten most fenntartja. És amikor az én kezem kinyúl afelé, akkor nem azt a valamit fogom meg, hanem valójában Istenben vagyok. És ő rajta keresztül történik minden. És hogyha igazi hatalmat akarok, akkor Istenre nézek, és Istenen keresztül van meg nekem. És minden tőle, általa és érte van. Ez a valóság végső rendje. Ebbe kell beilleszkednem. És ebben a rendben ő szeret téged, ő tisztel téged, ő figyeli minden gondolatodat, ő nem ural le, hanem mint ahogy egy szerető férj törődik a feleségével, ahogy egy anya dédelgeti a gyermekét, ahogy egy apa felneveli a fiát, hogy örökölhesse az országot. Úgy Isten a fiaiként, a lányaiként nevel fel minket az érettségre, ahol az érettség semmi egyéb, mint hogy végre felismerem, hogy tőle, általa és érte van minden, hogy tőle, általa és érte kell, hogy legyen minden, és hogy ez mind kész van, és én csak lazíthatok. Lazíthatok. Uram, de én jó keresztény akarok lenni, akkor lazíts. Uram, de nekem annyi bűnöm van, majd kinövöd őket. Uram, de én úgy szeretnék. Mindent kért tőlem. De én tele vagyok kívánságokkal. Beszélj velem róla. Ne bújj el miattuk. De én bűnös vagyok. Gondolod, hogy megleptél? De annyi minden van, ami miatt én diszkvalifikálnám magam ebben. Tehát én nem lehetek áldott. Ez csak büszkeség. Ez csak a régi hiedelem, amit nem vagy hajlandó elengedni. Ez az egyetlen bajod. Engedd el, kérlek, ezt a hazugságot. Én veled vagyok. És ha én veled vagyok, senki és semmi nem lehet ellened. Mindent a javadra fordítok. Még a hitetlenségedet is. Mert te kint állsz az esőben, és tudod, mit csinálok? Tudod, mit csinálok? Kimegyek hozzád az esőbe. És ott állok veled, ha kell egy hétig, egy hónapig, egy évig, 5 évig, 10 évig, és a szívedre fogok beszélni, hogy gyere már be. Gyere be, kérlek, nézd csak, 5 lépés. És ahogy lassan sodorunk, már csak 2 lépés, tudod, még 10 év. Gyere be, minden kész van. De én elrontottam, én 10 évig kínáltam az esőben. Kit érdekel? Most gyere be. Figyelj, a 10 évet én így visszavásárolom. Elszúrtad az életed? Így visszavásárolom. Így, ennyi. Megváltom az elveszett javakat. Az 5-szörösét, a 10-szeresét, a 100-szorosát adom neked. Minden kész van. Egy dolgot kell megtanulnod, hogy én veled vagyok. Hogy én vagyok a forrásod. Hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy senki sem mehet az atyához. Csak is én általam. Hogy én vagyok a módszer. Hogy én vagyok az. Én vagyok a tiéd. Értem én ezt? Egy új valóságot tanulok, ahol nem az én tetteim számítanak, ahol nem attól van rendben minden, hogy rendbe rakom, ahol nem az a szerencsés, aki nem hibázik, hanem akkor van rendben minden, amikor csak egyszerűen elhiszem, hogy az evangélium mindenre elég. És ebben csak egyszerűen megnyugszom, hogy számítok rá. És ezzel elszabadítom a mennyi, minden hatalmát az életemben. Ámen. Ámen. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, olyan nehezen találjuk a szavakat, de sejtjük, látjuk, mutatod nekünk, hogy a világ történelem, a valóság, az általunk ismert valóság középpontjában te vagy, Jézus Krisztus, a megfeszített, aki bűnt nem ismert, és bűnélet értünk, hogy mi a te igazságod lehessünk ő benne. Ez a hihetetlen csere, ez a hihetetlen tett, amely, ahogy elkészült, Jézus Krisztus fölment és leült az Atya jobbjára. Leült nem azért, mert elfáradt, leült nem azért, mert ő Isten, hanem leült azért, mert már nincs mit csinálni. Minden kész van. Isten megnyugodott a 7. napon minden munkájától. És azt mondod nekünk, hogy nyugodjunk meg mi is, menjünk be a te nyugalmadba, amely ez, az evangélium. Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, és akivel együtt minden a miénk, és nyugodjunk meg ebben mi is. Csendes hittel és bizalommal. És aztán ebből a nyugalomból tehetünk, amit csak akarunk. Építhetünk házakat, vállalkozásokat, megházasodhatunk, gyereket nevelhetünk, szolgálhatjuk a gyülekezetet, hirdethetjük az evangéliumot. Tehetünk, amit csak akarunk. Ebből a nyugalomból minden tökéletes, minden gyümölcs, minden édes. Ezt akarjuk, Jézus. Ezt mutatod nekünk, hogy miközben ezt tesszük, és gyümölcsöt termünk, az lesz az Atya dicsősége, János 15-ben. Mert az lesz az én Atyám dicsősége, hogy ti sok gyümölcsöt teremtek, de a gyümölcs az nem a mi munkánk, az a szőlőtő élete, amely átáramlik rajtunk. Az isteni rendben ennek van értéke, semmi másnak. Minden más hiába való, üres és közönséges. De a kegyelem, a gyümölcs örökké megmarad. Úgyhogy, ha sose fogadtad még el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor itt az ideje. Csak egyszerűen kösd vele békét. Isten nem haragszik rád. Sose haragudott. Jézus Krisztus már az örökkévaló múltban megfeszítetett. És mindenki, aki hisz, igazzá tétetik, ahogyan ő igaz. Isten nem haragszik. Esetleg te haragszol ő rá. Békülj meg vele. Csak mondd, hogy elfogadlak, Jézus. Te vagy a megváltóm. Elfogadom az örök életet. Elfogadom az áldást. Elfogadom a segítséget. Elfogadom a támogatást. Elfogadom a szőlőtő életét. Add ezt nekem. Igen. Ámen. Igen. Zsebrevágom a milliót. A tízet, az ötvenet, a milliárdot. Zsebrevágok mindent. Viszem. Futok a kincsel. És ez Isten dicsősége, hogy elfogadunk, és sok gyümölcsöt termünk. Köszönjük, Urunk! Köszönjük! Újítsd meg a szívünket! Szabadíts meg a rögeszméinktől! Világosíts meg minket! A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében! Ámen! Ámen, ámen, ámen! Köszönöm a figyelmeteket!